Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Tomanics András. Széchenyi díjat kapott Varga Péter Pál, számos hazai és nemzetközi orvosszakmai elismeréssel rendelkező gerincsebész, gerincgyógyász, akivel Kalapos Mihály készített interjút.
A középiskolás évek vége felé döntöttem el, hogy orvosként fogok dolgozni, akkor inkább a kutatóorvosi terület vonzott, azt hiszem a legtöbb fiatal így gondolkodik, hogy először a mélyebb kutatás alaptudományok felé tendál. Nagyon kevés olyan kollégát ismerek, aki gyerekkorában eldöntött, hogy hú, hát segíteni fog az embereken. Van ilyen is kétségkívül, de legtöbb kollégám úgy volt ezzel, mint én, hogy a tudományok felől közelített az orvosláshoz, és amikor megérett az idő, ugye akkor összeállt az a kép, ami miatt végül is az orvos egyetemre jelentkeztem. Ez egyfajta determinációt is jelentett a későbbiekben a gondolkodásomnak, a természettudományos oldala erősen kidomborodott, de hát ugyanakkor a spirituális részét se felejtsük el, mert ahogy elmélyül az ember az orvoslásban, egyre inkább előtérbe kerül a tevékenység spirituális oldala, és egy dolog, hogy mit merítünk a természettudományból, mit merítünk az evidenciákból, ahogy az orvos gyakorlati évei gyarapodnak, egyre inkább rájön arra, hogy a spirituális tényezők sokkal nagyobb szerepet játszanak magában a gyógyítási folyamatban, mint azt ő fiatalabb korában hitte. Legalábbis nálam ez történt. A gerinc pedig teljesen természetesen jött, hiszen ahogy baleseti sebészeten dolgozó műtős fiúként, meg egyetem alatt ugyanúgy a baleseti ügyeletekben dolgozó műtős fiúként láttam azt a rengeteg szenvedést, amit a gerincelő sérültek éltek át, akik megbénultak, székletvizelet visszatartási képtelenség alakult ki náluk. Ezek az én kortársaim voltak, tehát ugyanolyan fiatal emberek voltak, mint én egyetemista koromban, és természetes érdeklődéssel fordultam a gerincelő az idegélettan, és később a gerincsebészet felé.
Milyen állapotban volt akkoriban ez a terület, és hová fejlődött az évek során?
Hát ez a gondviselés ajándéka nekem, hogy pont az én pályafutásom kezdetén volt egy akkora fellendülés az általános diagnosztika területén, ami teljesen új sínre helyezte nem csak a gerincgyógyászatot, de általában az orvostudományt is. A tradicionális gyógyításban, a tradicionális úgynevezett klasszikus gerincsebészetben már jó régi műtétek, a 20-30 éves műtétek jelentették az alapot, amit végeztek Magyarországon is idegsebészek és ortopédsebészek. De amikor a 80-as évek elején hirtelen megugrott a képalkotó diagnosztika, tehát a CT, komputeres rétegvizsgálatok, a mágnesrezonancia, az MR vizsgálatok, később pedig a pozitron emissziós tomográfia, PET vizsgálatokhoz való hozzáférés lehetősége, az hirtelnyében egy vadonatúj helyzetet teremtett, hiszen korábban soha nem látott módon precíz diagnózishoz juttatott minket, és hirtelnyében teljesen új helyzet teremtődött. Tehát egy olyan helyzet állt elő, hogy számtalan új ismerethez jutottunk ezekkel a vizsgálatokkal, sokkal jobban megértettük a különféle folyamatoknak. Elsősorban a degeneratív megbetegedéseknek, a daganatos megbetegedéseknek a miben létét, és természetesen ilyen alapon sokkal könnyebb volt megérteni a különféle tüneteknek a kialakulását, a tünetek és a morfológia összefüggését, és aztán később megindult az élettani gyors fejlődés is. Elsősorban a neurofiziológiára gondolok, ami hát egy szédületes tempóban fejlődő tudomány a mai napig. Ezek a vizsgálatok, valamint ne felejtsük el, hogy az anesteziológia és az intenzív terápia rohamos fejlődése hatalmas műtétek végzésére adott lehetőséget. Ezek voltak azok a meghatározó tényezők, amik mellett lehetőség nyílt új műtéti eljárások kidolgozására, vadonatúj implantátumok, tehát beültethető eszközök létrehozására, ebben pedig a különféle metallurgiai fejlődések, tehát a fém megmunkálások fejlődése szintén hozzájárult a szakma fejlődéséhez.
A külföldi tanulmány útjai mennyiben jelentettek fordulópontot?
Abszolút fordulópontot jelentettek, hiszen a hazai környezet, ugye ne felejtsük el, ez a 70-es évek vége, 80-as évek eleje. A hazai környezetben meglehetősen szűk körű volt azoknak a munkahelyeknek a száma, ahol innovatív munkacsoportok működhettek. Ezek a 80-as években nagyjából számomra a tanulási lehetőséget kiismerítették. Olyan szerencsém volt, hogy ezekben a nagy műhelyekben hosszabb, rövidebb tanulmányutat el tudtam tölteni Magyarországon belül, részben kötelező gyakorlatként, részben pedig a akkori főnököm a János Kórházban, Krakovics Gábor engedélyével, abszolút magánképzés keretében juthattam el igen kiváló szakemberek mellé. De az igazi áttörés az volt, amikor eljutottam a világ nagyon komoly műhelyeibe is. Ez kétségkívül sorsfordító volt az én számomra, hiszen a nemzetközi idegsebészet és ortopédsebészet legnagyobbjaihoz juthattam el. Ez páratlan nagy ajándéka volt a gondviselésnek.
Itt elsősorban az Egyesült Államokra gondol?
Az Egyesült Államokban, Japánban, Németországban, Svájcban, Hollandiában, az Egyesült Királyságban ezek voltak azok az országok, ahol általam priorizált kutatóhelyek voltak, és amik a nemzetközi trendeket diktálták. És olyan szerencsém volt, hogy rögtön az első Honoluluban Ralph Clauert professzor, aki a modern gerincsebészet géniusza volt, ő vele egy olyan baráti, mondhatom baráti kapcsolat alakult ki, ami haláláig tartott, és az ő nagyon erős atyai segítsége juttatott el engem elsősorban az amerikai műhelyekbe, de például Japánt is teljes egészében neki köszönhetem, ahol neki óriási kultusza volt, és ő vitte el engem először Oszakába, majd Tókióba is, és Nagoyába, azokba a központokba, amik akkor a világban ilyen jelentős befolyással bírtak.
Melyek voltak a pályája során azok a műtétek, beavatkozások, amelyekre a legbüszkébb, vagy amik a legnagyobb szakmai kihívást jelentették?
Ugye a büszkeség az egy dolog, de amit úgy érzem, hogy a szakma leginkább jókedvel és örömmel fogadott tőlem, és a mai napig használják, ez az előbb említett mesterem Ralph Clauert eredeti műtétjének, az egyik ilyen nagyon fontos műtétjének az a módosítása volt, amivel úgy lehetett népszerűsíteni ezt a műtétet, hogy nem csak a sebészi géniusok, de a mindennapi gerincsebész számára is ezek végrehajtható műtétekké váltak. Ez az ágyéki gerinc ilyen csigolyegyesítő műtéteinek az egyike, amit a nevemhez kötnek. Ez volt kétségkívül az, amit a legnagyobb számban végeznek, meg végeztek a világban a gerincsebész kollégák. A legnagyobb kihívás az egyértelműen a daganatsebészet volt. Én a 90-es évek elején jöttem arra rá, hogy gyakorlatilag bármit meg lehet csinálni a gerincben, csak kérdés, hogy minek van valódi haszna a beteg számára. És párhuzamosan több kollégával, akikkel nagyon jól összebarátkoztam a nemzetközi mezőnyből, közösen gondolkodva jutottunk el oda, hogy a gerincben keletkező daganatok nagy része operálható, tehát eltávolítható modern elvek kidolgozásával. Most nem az áttétes daganatokra gondolok, ugye, mert az a komplex onkológiai betegség része, az más elbírálás alá kerül, hanem azokra az úgynevezett primér gerincdaganatokra, amik a gerincben alakulnak ki, zömében rosszindulatúak, és akkoriban még más lehetőség nem kínálkozott, csak a teljes sebészi eltávolítás. Ez az azóta eltelt 30-35 évben annyiban változott, hogy a társszakmák, tehát a kemoterápia, a sugárterápia ezeknek a műtéteknek egy részét már feleslegessé tette, vagy nagyon visszaszorította, de a 90-es évek elején, közepén ez bizony egy úttörő, jégtörő feladat volt, amit egy maroknyi csoporttal elég intenzíven elkezdtünk művelni. Talán a legszebb része volt a pályafutásomnak ez a 10 év, ami ezt megalapozta, és ez alapozta meg azt a nemzetközi kapcsolatrendszert is, ami ami aztán a Budapesti Gerincvezeti Központ, hát hogy úgy mondjam, hírnevét vagy presztízsét is hát jól körülhatárolta.
Ma már egy gerincbeteg vagy daganatos beteg életkilátásai összehasonlíthatatlanul jobbak Magyarországon is, mint mondjuk voltak 30 évvel ezelőtt?
Abszolút, ez általánosságban is elmondható az onkológiai betegségekre, mert az onkológia egy rendkívül nagy ütemben fejlődő tudományág. A gerincben mindenképpen, a gerincben olyan módon szorult vissza a műtéti tevékenység agresszivitása, amit hát nem igen láttunk előre. De ez egy hallatlanul komoly fejlődés, és a gerincdaganatsebészet is ugye ebben az átalakuló stratégiai, gyógyító stratégiai rendszerben is pontosan meghatározott hellyel rendelkezik, és nyilvánvaló azok a műhelyek, ahol nagy hagyomány van, azok ezen a területen változatlanul tartják az előnyüket a világ többi részével szemben, és újra csak mondom, az Országos Gerincvezeti Központ ezek közé tartozik.
Hogyan látja a gerincgyógyászat jövőjét? Milyen irányba fejlődhet tovább ez a terület?
A legfontosabb a prevenció, tehát tudjuk azt, hogy az épp gerinc egyik kulcskérdése az épp izomzat és a megfelelő szív-tüdő állapot, tehát a gyermekkortól el kell kezdeni a testedzést intézményesen. A mindennapi testnevelés az egyik legjobb forma, amit meg tudok itt említeni, de természetesen a sport, az élsport is hozzájárul ehhez. Az, hogy az iskolai sportot promotálni kell, hát ez nem kérdés. Tehát az iskolás gyermekek már a családban is kellene, hogy érzékeljék a napi sporttevékenység szükségletét, de az a gyermek, amelyik úgy nő fel, hogy a családban is, meg az iskolában is a sportolásra buzdítják, és erre lehetőséget is kap, az a gyerek sokat tesz azért, hogy az egészsége hát megmaradjon, illetve hát, hogy a gerincének az épsége is megmaradjon. A degeneratív gerincbetegségeknek abszolút az áloga az aktivitás, az aktivitási programok. Ugyanakkor nyilvánvaló az általános életmódbeli kérdések, azok kulcskérdések a szervezet általános egészségi állapotának az alakulásában. Hát én csak mindenkit az egészséges életmódra tudok buzdítani, mozgás, táplálkozás, jólélek, ez minden.
Szigma, a holnap világa.
Múlt héten 4,4-es erősségű földrengés rázta meg Nápolyt és térségét. Kocsonya Zoltán kérdezte Harangi Szabolcs geológus, vulkanológust, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát.
Az epicentrumot a tengerben, Nápoly közelében 2 kilométeres mélységben mérték. Tudjuk, hogy ugye ez a Campi Flegrei, amiről többször beszélgettünk már önnel is, és ez Európa legnagyobb aktív szupervulkánja, ismert a nagyfokú vulkáni aktivitásáról. Most ez mennyire vagy mennyivel volt veszélyesebb ez a történés, mint a korábbiak?
Hát ez egy komoly földrengés volt, 4,4 magnitúdójú és 2,5 kilométer mélység, tehát ez sekély mélységű. Ez azt jelenti, hogy az epicentrum környékén, ami itt egy település, tehát Pozzolitól keletre, Bagnoli térsége, tehát ott házak vannak, emberek élnek. Tehát ez egy komoly rázkódtatást jelentett, és azért láttuk a képeken, ha már aki nézte, hogy azért itt voltak károk, kisebb sebesülések, szerencsére áldozatokról nem érkezett hír, tehát azért ez megrázta a környéket, és még egyszer hangsúlyozni kell, hogy itt több mint 500 000-an rajta élnek egy hatalmas vulkánon, még hogy nem is annyira szuper, de azért egy hatalmas, ez úgynevezett kaldera vulkán, és azért ez egy óriás nagy veszélyt és kihívást jelent.
Mennyire tanulták meg a nápolyiak ezt a helyzetet itt a Pozzoli térségében élők? Mennyire tanultak meg együtt élni ezzel a helyzettel? Ugye tegyük hozzá, hogy ez Európának egy nagyon sűrűn lakott, talán az egyik legsűrűbben lakott régiója vagy térsége.
Így van, egy olasz vulkanológussal, amikor beszélgettem, hogy ennek a területnek egy nemzeti parknak kellene lenni, ugyanolyannak, mint Yellowstone-nak. Tehát ez egy ugyanolyan kaldera vulkán, mint a Yellowstone, csak ott az egy nemzeti park, itt pedig élnek rengetegen. Na most azért mielőtt elkezdenénk hibáztatni az olaszokat, azért nem olyan egyszerű kérdés. Itt évszázadokon keresztül azért nem érezték az emberek, nem voltak ilyen földrengéseknek kitéve, és ez most az elmúlt időszakban, most már azért lehet azt mondani, hogy majdnem egy század azért ez zajlik, ez az esemény. eseménysor. 1538-ban volt egy vulkánkitörés is, ott Pozzolóban egy vulkáni kúp nőtt ki, csak aztán utána elcsendesedtek az események. Tehát azért ez rettentően nehéz megítélni, amikor itt azért egy kultúra, egy hosszú évszázados lesz, évezredes tradíció van, hogy itt emberek élnek, hogy akkor miért pont ott? Hát mert ott érezték jó magukat, és nem volt egy ideig semmi gond. Most azért azt lehet mondani, hogy 2005 óta, tehát egy jó 20 éve zajlik egy lassú felszínemelkedés, és ez a felszínemelkedéshez kapcsolódnak ezek a földrengések. Tehát a kettő között szoros kapcsolat van.
Ez mennyire jelent egyébként gondot ez a felszínemelkedés? Mert azt olvasom, hogy 2005 óta ez a felszínemelkedés mérték másfél métert is meghaladta.
Hát így van. Tehát az azt jelenti, hogy ahol csónakok vízen, öblökben tanyáztak, most éppen nincs víz. Tehát azért ez egy jelentős változás, és emögött pedig ugye az van, hogy alatt, tehát ez egy vulkán, tehát alatta van magma, körülbelül 9 kilométer mélyen kezdődik, és itt történnek események, gázok mozognak, és az, hogy megemelkedett már ilyen mértékben a felszín, az azt jelenti, hogy sokkal könnyebben törik, könnyebben mozog el, és ez azt jelenti, és ezben az olasz vulkanológusok, szakemberek is megegyeznek, hogy a következő időszak is várható a hasonló földrengés, akár még 5-ös magnitúdójú is, tehát erre fel kell készülni, és hát azért ki kell mondani ilyen dolgokat is, amit több szakember kimondta, hogy hát meg kéne fontolni azt, hogy bizonyos területekről el kellene költöztetni az embereket.
Van-e vagy lehet-e annak veszélye, hogy bekövetkezik egy mondjuk nagyobb vulkán kitörés, vagy egy nagyobb méretű földrengés földmozgás? Hát gondolom, hogy itt azért az olaszországi szakemberek, vulkanológusok, szeizmológusok folyamatosan monitorozzák és figyelik ezt a területet. Tehát a nap 24 órájában.
Így van, ez a legjobban megfigyelt vulkán a Földön, lehet talán ezt is mondani, de ez még nem jelenti azt, hogy mindentől mindenkit meg lehet védeni. Azt talán el lehet mondani, hogy jelen pillanatban nincs arra semmi jel, hogy vulkánkitörés közeledne, tehát nem kell ettől tartani. Azt viszont többen hangsúlyozzák, hogy erősebb, akár ennél is erősebb földrengés bekövetkezhet. Tehát jelenleg a veszély az inkább ilyen földrengés, egy szeizmikus veszély. Vulkánkitörés egyelőre még nem közeled.
De ezeket mennyire lehet előre látni, vagy előre jelezni?
Azt gondolom, hogy azért állunk már úgy vulkanológiai előrejelzésben, hogy a magma feljövetelét azért lehet észlelni, tehát hogyha ilyen lenne, tehát most nagyjából olyan 9 kilométer mélyen van ennek a magmatározó teteje. 1983-84-ben elindult egy kisebb magmatömeg, akkor volt egy erős krízishelyzet, ott 2 év alatt nőtt másfél méterrel a felszín, nem 20 év alatt, tehát az egy nagyon erőteljesebb esemény volt. Szerencsére megálltott a magma kb. 3 kilométer mélyen, de akkor 30-40 ezer ember telepítettek. Tehát azért ez is mutatja azt, hogy igen, hogyha ilyen eset van, akkor a magma feljöveletét lehet előrejelezni, meg lehet tenni a szükséges intézkedéseket. Jelenleg ezt a jelek nem mutatják. Bármikor változhat persze a helyzet, de jelenleg ez nem áll fenn, ez a veszély.
Szigma, a holnap világa.
Ismét megjelent a madárinfluenza vírus a Csongrád-Csanád vármegyében. Herceg Zsolt beszélgetett Pásztor Szabolcs országos főállatorvossal.
Csongrád-Csanád vármegyében, Csengele térségében jelent meg a madárinfluenza ismételten. Itt egy 1400 darabos tömülő telepen igazoltuk a betegséget.
Van arról sejtésük, hogy hogyan került oda ez a vírus? Általában hogyan szokott, vagy konkrétan tudják-e, hogy ebben az esetben mi történhetett?
Nagy valószínűséggel vadmadár juttathatta be a vírust. Ez az időszak október és március-április között a vadmadarak vonulási szezonja. Ilyenkor sajnos fokozott a veszély arra, hogy a madárinfluenza bekerül baromfi állományokba.
Milyen intézkedéseket kellett bevezetni Csongrád-Csanád vármegyében a madárinfluenza ottani megjelenése miatt?
Egyrészt a fertőzött telepen az állatokat fel kellett számolni, másrészt pedig a telep körül egy védő, illetve megfigyelési körzetet kellett létrehozni. Ezen belül az állatok szállítása, illetve betelepítése tilos.
Hány helyen van jelen most a madárinfluenza bizonyítottan az országban?
Jelen pillanatban korlátozott területek Bács-Kiskun vármegyében, Csongrád-Csanád vármegyében, Békés, illetve Hajdú-Bihar vármegyékben vannak. Egyébként október óta összesen 218 esetről beszélhetünk, de nyilvánvalóan ezek túlnyomó többsége már lezárásra került, és folyamatban van a jelenlegi korlátozott területeken is a betegségnek a felszámolása.
Ilyenkor ki kell írtani az állományt, ugye?
Így van, sajnos ez az egyetlen lehetőség, nincs mód arra, hogy az állatokat kezeljék.
Mi a helyzet a ragadó száj és körönfájással? Ez korábban egy kis bajcsi szarvasmarha telepen bukkant fel, sikerült megakadályozni, hogy kijusson onnan, máshol még mindig nincs bizonyított fertőzés?
Nincsenek jelen pillanatban újabb esetek, az egy kisbajcsi kitörésről beszélhetünk. Itt egyébként az állománynak a felszámolása már a végéhez közelít, hamarosan befejeződik.
Ilyenkor mi lesz magával a teleppel később, bizonyos intézkedések végrehajtása után ott ismét telepíthető egy állomány?
Az állomány felszámolását követően egy többkörös fertőtlenítés lesz szükséges, ezután pedig laboratóriumi vizsgálatokkal kell igazolni azt, hogy a vírus már nincs jelen a telepen, és csak ezt követően kerülhet sor állatok újabb betelepítésére.
A ragadószáj és körönfájással összefüggésben bevezetett intézkedések még mindenhol életben vannak, sem enyhíteni, sem szigorítani nem volt szükséges?
Jelen pillanatban a Dunántúlra, illetve országos szinten vannak szigorú intézkedések, természetesen a érintett telep körüli 10 kilométeres sugarú körben is a szükséges intézkedéseket bevezettük. A állatok szállításának korlátozása a mai nappal némileg enyhült. Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével a Dunántúl teljes területén most már fogékony állatokat lehet azonnali vágásra vinni, illetve az állatok neveléséhez szükséges telepek közötti mozgatások már engedélyezettek.
Mikor érhet ez véget? Meddig kell fenntartani ezeket az intézkedéseket, tesztelni a különböző állatállományokat, hogy kijelenthessék, megúsztuk?
Az első és legfontosabb, hogy fel kell deríteni mindazokat a lehetséges útvonalakat, telepeket, létesítményeket, ahová esetlegesen a vírus tovább terjedhetett. Ezek a hatóság látókörében vannak, a mintavételek megtörténtek, a kedvező eredményűek, eddig egyébként kedvező eredményűek, akkor már biztonsággal kijelenthetjük, hogy a járványhelyzet javul, de többkörös vizsgálatokra lesz szükség mind a telep körüli 10 kilométeres körzetben, mind pedig országosan, hiszen ez a betegség nagyon ragályos, szinte bármilyen állatokkal érintkezésbe lépő anyaggal, tárgyal, vagy akár a emberek ruházatán, járműveken is tud terjedni, ezért országos szintű vizsgálatokra van szükség, ahhoz, hogy biztonsággal ki tudjuk jelenteni, hogy az országban már nem található meg a vírus.
Azt már sikerült kideríteni, hogy Kisbajcsra honnan került be a vírus? Korábban ön elmondta az Inforádióban, hogy ez nem az a vírustörzs, amely Németországban fertőzött.
Ezt továbbra is nyomozzuk, egyelőre nem áll rendelkezésünkre biztos információ.
Szigma, a holnap világa.
Átadták a Hunren Magyar Kutatási Hálózat új székházát, amely a tervek szerint a hazai és nemzetközi kutatói közösség, szakértők, gazdasági szereplők és döntéshozók találkozási pontjává válik. Történelmi eseménynek, a magyar tudományosság mérföldkövének nevezte a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Alkotmány utcai székházának átadását Gulyás Balázs, a szervezet elnöke.
E saját székház látványosan megtestesíti a Hunren központi egységének szolgáltató jellegét, és megerősíti a kutatás támogató és hálózat irányító munkáját, amelyek hozzájárulnak a kutatóhálózat hatékonyságának fokozásához. De ez a gyönyörűen felépített és felújított történelmi épület sokkal több, mint csupán kutatóhálózatunk központja. Szimbóluma annak az elkötelezettségnek, amelyet a kutatási kiválóság, az együttműködés és az innováció iránt érzünk, és amelyet Magyarország jövője iránt érzünk.
Súlyog Tamás köztársasági elnök a megnyitó ünnepségen azt mondta, nemzetstratégiai győzelem a Nemzeti Kutatóhálózat megújulása, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat működése.
Hazánk jeles kutatói, akik a Hunren Magyar Kutatási Hálózatban tevékenykednek, hatékony válaszokat keresnek korunk kihívásaira, a jövőben ránk váró próbatételekre. Ezzel is megerősítik a magyar tudományosságot és kutatóink szellemi teljesítményét a világ élvonalában. Ők azok, akik szakértői válaszokat képesek adni a minket, gyermekeinket és unokáinkat érintő, sorsdöntő kérdésekre. Fontos dilemmákra irányítják figyelmünket. Új utakat tárnak fel, hogy eljuthassunk a megoldáshoz. Ha Nobel-díjasainkra vagy feltalálóinkra tekintünk, a magyar kutatók eredményei biztatóak, teljesítményeik lenyűgözőek.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hun-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.